annyit bevezetésképpen csak, hogy ugye a legutóbbi sorozatunk a győzelmi sorozat volt. Jellegét tekintve más lesz ez a mostani. Az volt a jellemző, hogy népszerű, az élethez nagyon közeli témákat dolgoz fel, hát jellemzően gyakorlatias megvilágításban, és nagyon sok illusztrációval megfűszerezve, ami tudom, hogy nagyon szeretünk, meg nagyon is jó. Tehát kellenek az ilyen jellegű tanulmányozások is. A mostani az kicsit más lesz, de az ilyen jellegű tanulmányozások is nagyon kellenek, amikor szó szerint biblia tanulmányozás lesz. Nem lesz benne nagy illusztráció, de azért majd igyekszek hozni egyet-kettőt. És segítségemre van Kenneth West, illetve Dömötör Norbert kommentárja is, arra is majd támaszkodom. De akkor kezdjünk bele a tanulmányozásba. Filippi levél első rész, első 11 verse lesz ma este előttünk. Álljunk fel és kövessük Bibliánkból, vagy hallgassuk figyelemmel. Pál levél a filippiekhez, első rész, első 11 verse. A Csiaféle fordításból olvasom, és majd a szakasz után áldáskérő imádságra Gyurik Gyula testvéremet kérném, hogy vezessen minket. Pál levél a filippiekhez, első rész, első 11 verse. Így szól. Pál és Timóteus, a Krisztus Jézus rabszolgái írják el levelet azoknak a Krisztus Jézusban élő szenteknek, akik Filippiben laknak a püspökökkel és diakónusokkal együtt. Kegyelmet nektek és békességet Istentől, a mi atyánktól és az Úrtól, a Krisztus Jézustól. Valahányszor rátok emlékezem, hálát adok Istenemnek. Mindnyájatokért mondott minden könyörgésemben, mindenkor örömmel könyörgök, arra gondolva, hogy az első naptól mostanig közösséget vállaltatok velem az örömüzenet dolgában. Bízom is, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, a Krisztus Jézus napjáig be fogja azt fejezni. Mindannyiótok felől csak ilyen észjárás lehet részemről méltányos azért, mert szívembe fogadtalak titeket, akik mindannyian részes társaim lettetek a kegyelemben. Társak bilincseimben, az örömüzenet védelmében és megszilárdításában. Tanom tudnélik az Isten, hogy a Krisztus Jézus gerjedelmével mennyire sóvárgok minnyájatok után. Azért imádkozom, hogy szeretetetek mindig jobban gyarapodjék megismerésben, mindenféle észlelésben, míg az eltérő dolgokat meg nem tudjátok próbálni, hogy a Krisztus napjára napfény tiszták legyetek, olyanok, akikben senki meg nem botolhat, hogy Isten dicsőségére és magasztalására telve legyetek a Krisztus Jézuson keresztül az igazságosság gyümölcsében. Imádkozzunk. Kezdjük a várossal. Kár, most már kicsit bánom, hogy térképet nem vetítettem ki, de hát hogyha Bibliánk hátuljára lapozunk, akkor meg tudjuk majd keresgélni Görögország területén Filippi városát. A Nagy Sándorról mindannyian hallottuk már, az ő édesapja a második Fülöp, akinek már a neve is hát nagyon érdekes. Sziasztok! Ebben a pillanatban kezdtük el, úgyhogy nagyon jókor szeretettel köszöntünk titeket. Tehát pontosabban azzal kezdtem, hogy Filippi városát Nagy Sándor édesapja ekkor ezzel kezdődött. Második Fülöp alapította. Nevének érdekes jelentése van, ló szerető, ezt jelenti. Ez az most jön zavarba a lelkész, amikor... Ja, ott van fönt, Macedónia és Trákia alatt gyönyörű város. Negyedik században alapította Fülöp, ez a nagyon beképzelt király, hát szerényen magáról nevezte el a várost Filippinek. Aztán a 30-as években a nagy Augustus császár a római kolónia rangjára emelte ezt a várost, ami azt jelenti, hogy hát ahogy hívták is, hogy egy maroknyi Itália Görögország területén. Nagyon jellemző volt az a rómaiakra, hogy nagyon adtak a katonaságra, és megérte katonának lenni. Aki túlélte azt a nem tudom, talán 25 évet, ami azért nem volt egyszerű. Aki túlélte, arra viszont nagyon jó nyugdíjas évek vártak, csak hát kevesen élték meg. De akik megélték, annak elég jó volt. Például a Csetény is híres volt erről, hogy ott is lehet találni, majdnem minden szántáskor találnak ilyen légionárus bronz pecsét nyomott, hogy kaptak nagyon jó nyugdíjat, kaptak ingyen földterületet, Filippi az ilyen veterán katonák éltek, nyugdíjas katonák, tele voltak adó meg vámkedvezményekkel a magas nyugdíj mellett, és az egyik legnagyobb ajándék az a római polgárjog volt, ami hát idegen földön az még jobb volt. Erre a római polgárjogra többször vissza fogunk majd a hetekben térni, Pál ezt nagyon felhasználta, illusztrációképpen is. Hát valószínűleg, hogy a második missziói útján alapította ezt a gyülekezetet, olyan 49-50 környékén, és hát tudjuk, hogy ki volt ennek a gyülekezetnek az első három megtértje. Az első volt, így van, börtönőr, egy szuicid hajlamú börtönőr, az a második volt, az első a Lídia bíborárus asszony, egy özvegy volt, a harmadik pedig egy ördöngös kislány. Hát valaki azt mondhatná, vagy mondhatná teljesen nyugodtan, hogy a díszes társaság, vagy egy börtönőr, egy özvegy asszony, egy ördöngös kislány. Hát szó szerint díszes társaság, mert Isten dicsőségét mutatta ez a három megtérés is. Maga az életváltozás, amit ők átéltek és megtapasztaltak, az már Isten dicsőségét szolgálta. És aztán különböző zavargások miatt Pálnak el kellett hagyni ezt a várost, de akkor sem a keserűségével ment tovább, hanem hát jó, tovább ment, vitte magával az örömhírt és más helyeken alapított gyülekezetet. Viszont ez a szoros kapcsolat hát érezhetően megmaradt a gyülekezettel. Ugye Epafroditus a gyülekezet vezetőjének a nevét is ismerjük, egy szeretett adományt vitt Pálnak, mert éppen megint börtönbe volt. Valaki, egy írásmagyarázó, aki nagyon ráért, kiszámította azt, hogy megtérését követően az apostol hat évet volt szabadlábon, az összes többit különböző európai börtönökben, meg kisázsiai börtönökben töltötte. Hát most is vagy Cézárea, vagy Efézusnak valamelyik börtönében volt, és Epafroditus vitte a gyülekezetnek egy nagy szeretetadományát, átadta Pálnak, és közben azért föltette a benne levő kérdéseket, meg a gyülekezet kérdéseit is, és ezekre a kérdésekre válaszolt Pál, írt vagy diktált egy levelet, és ez a levél a Filippi levél, amit most tanulmányozni fogunk ezekben a hetekben. A levél írójának kettő neve is van, mind a kettőt ismerjük, Saulus, ami a héber neve, azt jelenti, hogy kérni, könyörögni, ez az elsődleges jelentés, a második jelentés, ami általában népszerűbb, meg jobban tudjuk, ez azt jelenti, hogy nagy, ez a névvel élt Saul a nagy. Aztán megtérésekor, és hát gyaníthatóan, amikor a pogány missziót elkezdte, akkor direkt választott nagyon bölcsen egy pogány nevet is, hogy ezzel menjen a görög-latin területekre, ez pedig a Paulus, ami azt jelenti, hogy kicsi. Tehát már a névadás is jelzi azt a változást, amit a megtérés hozott az ő életében. Aztán Pál apostol követte az általában görög klasszikus íróknak a levél fogalmazását. Teljesen máshogy írtak levelet, mint mi. Bemutatkozik legelőször, aztán megemlíti a címzetteket, majd köszönti őket. Egy példát direkt kiírtam, hogy egy egyiptomi katona a Krisztus előtti második században milyen gyönyörűen írta az apjának levelet, csak az első két sort hadd említsem. Apjon Epimachoshoz, atyához és urához sok üdvözlettel. Mindenekelőtt azt kérem számodra, hogy légy jó egészségben, és boldogulj mindenkor. Tehát ilyen nagyon gyönyörű, hát számunkra már ilyen kicsit ilyen túlzó képeket használ, de hát olyan szép, hogy így szólítja meg a fia az ő apját, és ilyen körmondatokban köszönti őt. Pál is átvette, vagy hát használta ezt a formulát, és szinte mindegyik levelét így kezdi. Aztán Timóteus, mert ő is köszönti, nem csak Pál, az ő neve is két szóból áll. Az együttes jelentés ennek a két szónak az úgy hangzik, hogy az, aki tiszteli az Urat. Ez Timóteus nevének a jelentése. Az, aki tiszteli az Urat. Ugye tudjuk, hogy édesanyja meg nagyanyja mennyire hitben élt, és hát az ő neve az teljes összhangban volt az életével. És tényleg nevéhez méltóan élt ez a Timóteus. És hát azért is csiából hoztam ezt a szakaszt, mert annyira jellemző, hogy minek nevezi magukat Pál. Ugye azt a szót használja, hogy dulosz, ami azt jelenti, hogy rabszolga. Tehát kezdhette volna nyugodtan Pál úgy is, hogy én a sztár evangélista, én a nagy gyülekezet plántáló, a halott támasztó, a gyógyító, aki megjártam hetedik égig. Tehát ezeket mind leírhatta volna Pál, és senki nem mondta volna azt, hogy nem igaz, mert ez mind igaz lett volna. De Pál azt használja, hogy Paulos, Dulos kicsi rabszolgái Jézus Krisztusnak. Tehát nem az életünk, az nem az én tulajdonom, én Krisztus tulajdona vagyok. Mennyire jellemző Pál apostolra ez a hozzáállás, és éppen emiatt volt nagy Pál apostol. És a zseniális direkt ez a kettős jelentésű szó, mert ez a Dulosszal, ez a rabszolgával jelzi azt is, hogy ő Krisztus nélkül milyen volt, ugyanolyan, mint minden megtéretlen ember. Rabszolgái az indulatainak, rabszolgái különböző bűnöknek, rabszolgái az ördögnek, És teljesen igazán Cseri Kálmánnak, aki azt mondta, hogy aki megtér, az se független lesz, hanem gazdacsere történik az életébe. Ezt szoktuk megénekelni, hogy tégy fogjoddá, Uram, akkor leszek szabad. És ez a dúlos második jelentése, hogy Krisztus fogjává lett Pál apostol, de igazából ezzel lett ő szabad. Aztán olyan valakire is utal ez a kifejezés, hogy dúlos, aki beleolvad másnak az akaratába, szó szerint. Ezzel nem elveszíti a személyiségét, nem báb lesz, de tudja azt, hogy Isten akaratánál nincs jobb akarat. Tehát ha az én akaratom beleolvad Isten akaratába, annál jobb nem történhet velem. Ezt is jelenti ez a dúlos szó, és ezt mi is tapasztalhatjuk. Aztán ami másik külön, ami megfogott, hogy a filippi szenteknek írja Pál apostol ezt a levelet. Hát ezt a szent szót nagyon sokszor használja a gyülekezeteknek, még a hírhet korintusi testvéreket is szenteknek hívja, és annyi szó volt már erről szó, hogy nem akarom részletezni, és nagyon pontosan tudjuk, hogy a szent az nem, zente bemutatásakor is elhangzott, az ő neve is ezt jelenti, hogy szent, hogy nem hibátlan, bűntelen embert jelent, hanem bűnös hívő. Ez a legjobb jelentés ennek a szent szónak, hogy bűnös hívő, aki a sátán karmaiból kikerült, nem azért, mert ügyesen kiverekedte magát, hanem szabadítás által kikerült, és Isten őrző kezébe belekerült, és elkezdett árral szemben úszni. Ez a szent. Tehát a filippi gyülekezet se volt hibátlan, de bűnös hívők alkották, hogy a mi gyülekezetünket is. Aztán olvasunk itt püspökökről, meg diakonusokról, mert nem nagyon akarok belemenni, csak megemlítem, hogy hát ez az ekkorabeli püspökség teljesen mást jelentett, mint ma. Nem rangot jelentett. Ma rangot jelentem, a öldöklés folyik azért, hogy ki lesz, meg olyan csúnya versengések, hogy ki lesz püspök. Ez régen egyáltalán nem rangot jelentett, hanem szolgálati titulust. Tehát hogy én egy ilyen püspök vagyok. Egy gyülekezeten belül több püspök is volt az első gyülekezetekben, tehát nem egy megyének volt egy fője, hanem egy gyülekezeten belül is több püspök volt. A jelentés ennek a szónak azt jelenti, hogy utána nézni, felvigyázó, felügyelni. Tehát azok az emberek voltak a püspökök, akik így a gyülekezet szellemi fejlődését nyomon követték, meg figyelték, meg őrizték, meg előmozdították. Felelősei voltak egy gyülekezet szellemi növekedésének. Ezek voltak a püspökök. A diakónus szó sokkal inkább ilyen szociális munkát jelent, ez a szó az gyönyörű. Két szóból áll, benne van a kosz, a mocsok, meg a por. Ez az egyik szó, a másik az, hogy ezek által. Tehát, aki Istenért dolgozik, meg egy gyülekezetben dolgozik, nyugodtan összepiszkíthatja magát. Tehát azt szokta összekoszolni magát, aki dolgozik, aki megfogja a munka végét. Sanyi bácsival pont nevettük valamelyik, talán még tavaly, jött két kéményseprő, becsöngettek, és akkor mondták, hogy meg akarják nézni a kéményeket. És hát egy világ dőlt össze bennem, mert hát én olyan meséken nőttem fel, hogy a kéményseprő az talpig korom fekete, meg hozza magával a dolgokat. Hát ez olyan volt, mint James Bond, a keze is teljesen tiszta, szép ruhába, egy tükörre belevilágított a kéménybe, aztán elkért egy nagyobb összeget. Tehát ezek már nem olyan talpig feketébe öltözött. Egy diakónus az összekoszolja magát, az összepiszkolja magát, mert dolgozik. Nem a mocsokba fürdik, nem azért, hanem azért, mert dolgozik. A munkával, munka közben koszorodik. A kegyelem szó, ami még itt az elején van, hát az egy külön sorozatot igényel, nem csak egy részt. Ez az, ami a legnagyobb különbség a kereszténység, meg más vallások között. C.S. Lewis, a nagy cambridge-i irodalomtörténész, kihallgatta egyszer, hogy a teológusok éppen vitatkoznak azon, hogy mi a különbség a kereszténység, mi adja a legnagyobb különbséget a kereszténység, meg más vallások között, és kihallgatta ezt a vitát, és azzal le is zárta, hogy hát nagyon egyszerű a kegyelem. Ez a legnagyobb különbség. Semmelyik más vallás nem tud a kegyelemről, csak a kereszténység. És nagyon érdekes, hogy a kegyelem szó az ókori, tehát a klasszikus ógörögben is benne van, ott azt jelenti, és ezt a szót vette át a kereszténység is, a klasszikus görög nyelvben a kegyelem az azt jelenti, hogy önzetlenül jót teszünk a másik emberrel, de csak a baráttal. Tehát ezt külön kihangsúlyozzák, csak a baráttal. A kereszténység átvette ezt a szót, de azzal az óriási nagy jelentés plusszal, hogy kegyelem, de az ellenségünkkel is. Ugye a kegyelemnek a szinonimája a Golgota, hogy Jézus nem csak azoké halt meg, akik szeretik őt, hanem az ellenségeiért is meghalt, értünk is meghalt. És nyilván meg lehetne említeni arról a kegyelemről, ami ma már kiveszőben van, hogy átformáló, nevelő kegyelem, vigasztaló, buzdító kegyelem. Tehát azért menjünk tovább, mert most még csak a második vers első felénél tartunk, és 11 verset olvastam föl. A többi az nem lesz ennyire részletes, de néhány dologról még mindenképpen szót kell említeni. A másik a békesség. Ugye kegyelem néktek és békesség ezzel, még mindig a bevezető. A békesség az olyan békesség, amit szoktunk énekelni, hogy ha Isten békéje lakja a szívem, úgy dúlhat körülöttem mindenféle vihar. Olyan békesség jelmezte Pált, hogy olyan hálát szült ez a békesség az életébe. Egy levelének kivételével, ez lehet házi feladat, hogy melyik ez a levél, mindegyik levele háladással kezdődik. A börtön mélyen írt levelek is, mert olyan békessége volt. Tehát tegnap előtt volt az áhítatban egy nagyon jó Ötvös József idézet, hogy a lelki viharokban olyanok legyünk, mint az a madár, hogyha kivágják a fát alóla, akkor se a mélybe zuhan, hanem elkezd repülni. Tehát ez az a békesség, amiről Pál itt beszél, ez a minden értelmet meghaladó, meg felülhaladó békesség. Ugye nemrég mondtam azt a testvéreknek az egyik szakasz kapcsán, hogy legszívesen meg kiosztanék lapokat, hogy írjunk néhány szót, hogy mi az, ami leginkább megfogott az ige szakasz kapcsán. Ezt most is megtenném, csak azt kérdezném, hogy mi az az első néhány dolog, ami a gyülekezetünkről eszünkbe jut egymásról, meg a gyülekezetünkről. Mert Pál apostol leírta azokat a gondolatokat, amik legelőször eszébe jutottak a Filippi gyülekezet kapcsán. És nagyon reális most is Pál, mert egy csomó mindenért hálát tud adni, de egy csomó mindent leír, ami könyörög, hogy milyen témákban könyörög a gyülekezetért. És olyan jó lenne, hogyha mi is ilyen reálisan látnánk a gyülekezetünket, hogy van egy csomó minden, amiért hálát adhatunk. Ez a realitás része. És van sok dolog, amiért könyöröghetünk is, de így lássuk, hogy legyünk hálásak is, meg imádkozunk is, és járunk is közben a gyülekezetért. Aztán az ötödik versben egy nagyon különleges kifejezést használ, azt mondja, hogy közösséget vállaltatok velem az evangélium előmozdításában. Itt szó szerint azt mondja, hogy szövetségeseimmé lettetek. Ez egy jó dolog, szövetségeseimmé lettetek. Nem csak anyagilag gondoskodtak Pálról, ez nagyon nagy dolog és nagyon fontos, de lelkileg is. Együtt építették Isten országát. És hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy mert szoktam így hallani, hogy ennek is ennek a gyülekezetnek a missziója. Nem bűn ez a kifejezés, de sokkal biblikusabb az, hogy például Isten szent lelkének van missziója. És a nagy kérdés az, hogy mi, Szokolyai Baptista gyülekezet, beállunk-e Isten szent lelkének Szokolyai missziójába? Mert neki így van missziója. Beállunk-e az ő missziójába, mert a misszió az Isten ügye, amiben bele lehet csatlakozni a gyülekezeteknek, meg az egyéni embereknek. Tehát mindig így lássuk. Pál is így látta, hogy a Isten szent lelkének Filippi missziójának én részese akarok lenni. Meg Epafroditus is, meg az egyáltalán nem hibátlan gyülekezet is beállt ebbe a munkába. Szóval az ötödik versre rátérve, most a hatodik versre, itt nagyon finoman fogalmaz Csia, amikor azt mondja, hogy bízom abban, szó szerint azt mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi. Ha engedjük, akarjuk, kérjük, be is fogja ezt végezni. Aztán hetedik vers is gyönyörű, szívemben hordozlak titeket. Még itt is álljunk meg egy fél pillanatra, mert azért nem törte össze a harag, meg a keserűség az apostolnak a szívét, mert mással volt tele a szíve. Örömmel, békességgel, a gyülekezet tagjaival, Jézus Krisztussal volt tele a szíve. Ezért nem volt hely már ott a keserűségnek. Csia Kálmán nagyon sokat volt börtönben a hite miatt, csomószor bezárták őt így hétköznapokra is, voltan, hogy napokig bezárták egy helyre, és azt várták, hogy na itt, ha most kiengedjük, azt hiszem 2-3 nap elteltével, akkor itt össze fog törni. És hát leírták azt róla, hogy jobban nézett ki, amikor kijött a börtönbe, mint amikor bement, mert pedig nem evett egy falatot se, csak ott bent a börtön magányában, ahol szinte állnia lehetett abban a sötét lukba, fejben igehirdetéseket írt, fejben Isten tiszteleteket tartott, meg úrvacsorát osztott. Eljátszotta azt, hogy most ő úrvacsorát vesz, meg úrvacsorát oszt a gyülekezetének. És kijött a börtönbe, és jobban nézett ki, mint ahogy bement, ugyanúgy, mint Dánielék. Azért, mert nem harag volt a szívébe, hanem tele volt a szíve örömmel. Ha próbák alatt vele van tele a szívünk, akkor erősödni fogunk a próbákban, nem pedig kicsinálnak a próbák, hanem erősödni fogunk ezekben a próbákban. Aztán 8. versben, meg a 9. versben arról olvashatunk, hogy mekkora változás volt az apostolban. Újra mondom, pogányok ezek a filippiek, goy, így hívja őket a zsidóság a mai napig, egy igazi kóser zsidó, egy goy embernek nem is köszön. Pál pedig most azt mondja, ez a nagy változás az életében, sóvárgok utánatok, mert tele van a szívem veletek. Micsoda változás állt be Pál apostol életébe. És hogy váltsuk apró pénzre ezt a 8.-9. verset, mert távol volt az apostol a gyülekezettől, de a szívében nagyon közel voltak egymáshoz. Hogy ki az a mondjuk rokonunk, aki fizikálisan távol van tőlünk, akkor búzítom a testvéreket, hogy a következő napokban írjunk neki, vagy ma már annyiféleképpen lehet írni, tényleg egy kattintás és a világ végén is olvasható, hívjuk fel őt, valahogy közeledjünk felé. Hányan férnek el a mi szívünkbe, ez a nagy kérdés, és hogy van-e hely a szívünkbe még másoknak is, vagy nincsen. Aztán végül a 10. és 11. vers, de ezt hadd olvassam fel. Míg az eltérő dolgokat meg tudjátok próbálni, ítélni, hogy a Krisztus napjára napfénytiszták legyetek, olyanok, akikben senki meg nem botolhat. Hogy Isten dicsőségére és magasztalására telve legyetek a Krisztus Jézuson keresztül az igazságosság gyümölcsével. A hívő ember életének a célja a gyümölcs. Erről rengetegszer van szó. Szeretteink, meg ránk bízottak, meg a gyülekezeti tagok, meg mindenki gyümölcsöket szeretne rólunk szedni. Lélek gyümölcseit. Ez természetes. Sokszor csak leveleket találnak, mert nincsen gyümölcs. Azt mondja Jézus, hogy tetteinkről is, a gyümölcséről ismerszik meg a fa. A tettek a gyümölcsök, és azt mutatják, hogy a lelkünk hová gyökerezik. Mindig ezt mutatják a gyümölcsök, hogy a lelkünk gyökere hol van. Ha az Isten akaratát tesszük és cselekedjük, akkor jönnek a gyümölcsök maguktól. Jézus nem azt mondta a tanítványoknak, hogy termeljetek gyümölcsöket, hanem azt mondja, hogy teremjetek. És a kettő között nagy a különbség, tehát nem termelni kell gyümölcsöket, hanem teremni. Ha a Szentléleknek minden bebiztosítunk az életünkbe, akkor teremni fogja a gyümölcsöket. Legyen ez így, én ezt kívánom. Magamnak is, meg a testvéreknek is, akkor itt tegyünk 3 pontot a 11-es vers végén, és következő szakasz az majd a jövő héten folytatódni fog. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, magunkban mindannyian imádkozzunk, és Temesi Erik testvéremet kérem, hogy vezess bennünket hangos imádsággal. Hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk Istennek.